Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, bűnbánati istentiszteletünk kezdetén fennállva a 180. számú dicséretünket énekeljük. A 180. számú dicséretünknek egyetlen verse van, saját dallama nincs. A dallama a 341. dicséret, ami így kezdődik, Ó Krisztus fő, te zúzott. A 180. dicséret pedig így kezdődik, A töredelmes szívet, te Uram, szereted. Helyünket elfoglalva énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. A 345. dicséretet énekeljük. A 345. dicséretnek mind a 4 versét. A 345. dicséretnek az első verse így kezdődik. Im, nagyisten, most előtted szívem kitárom. maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Elindultunk virágvasárnap az ünnep felé, veled együtt járva Jeruzsálem utcáit, emlékezve a történetekre, az eseményekre, emlékezve mindarra, ami akkor és ott megtörtént. Urunk, köszönjük, hogy úgy olvashatjuk a tanítványok beszámolóit, mint amelyek nekünk íródtak meg. Azért lettek továbbadva, azért lettek leírva, hogy mi itt most és otthon láthassuk, mit cselekedtél értünk. Mert nekünk akartad, atyánk, elmondani, mi az, amit véghez vittél ebben a világban. Nekünk akartad bemutatni a mi Urunkat, Jézust, aki valóban engedelmes volt mind halálig, egészen a kereszt halálig. Köszönjük, atyánk, hogy láthattuk őt, mint Isten fiát, aki mindig kitart, aki soha nem hibázik, aki mindig tökéletesen mutatja be a te akaratodat és hozzánk való szeretetedet. És köszönjük, atyánk, hogy láthattuk őt, mint emberfiát, aki félelemmel van teli a kereszt előtt, aki tudja, hogy mi vár rá, aki izzadva imádkozik, aki ki tudja mondani, hogyha lehetséges, múljék el ez a pohár, de azt is, hogy mégis a te akaratod legyen meg. Urunk, így érezzük magunkhoz egészen közel Jézust, akit te elküldtél, hiszük, hogy értünk is elküldtél, és hiszük, hogy mindaz, ami megtörtént, nem csak a tanítványokért, hanem értünk is megtörtént. Urunk, köszönjük, hogy veled mehetünk, veled járhatunk, veled készülhetünk mindarra, amire emlékezni fogunk. Sok idő eltelt, de mi most élünk, mi most akarunk hinni, most akarunk téged követni, most akarunk a te utaidban járni, most akarunk a te követségedben elindulni, a családjaink, szeretteink és az egész világ felé. Urunk, köszönjük, hogy készítesz bennünket, hogy felismerhetjük a magunk gyengeségeit, hibáit, hogy megláthatjuk mindazt, ami elválaszt tőled, megláthatjuk mindazt, ami nem közelít hozzád, hanem távolabb visz. De köszönjük, Urunk, hogy nem a te ítéleted alatt vagyunk, hanem a bűnbocsánat az, amely mindig emlékeztet bennünket. Amikor a bűneinkre gondolunk, mindig látjuk, milyen nagy a kegyelem. Milyen nagy a kegyelem az életünkön és a mindennapjainkon. Köszönjük, hogy eddig is megtartottál. Őrizd meg bennünket, atyánk, a te terved akaratod szerint, és állj mellénk, és áld meg most is, amikor nevedet hívjuk segítségül, hogy értsük és szeressük a te akaratodat. Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, amint megírva találjuk a Máté szerinti evangéliumban, az evangélium 26. részében az 57. verssel kezdődően egészen a 75. versig. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák. De nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta: le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá: semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor ezt mondta neki: az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus ekkor így felelt: te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap erre megszaggatta a ruháját, és így szólt. Istent káromolta. Mi szükségünk van még tanukra? Íme most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek, méltó a halálra. Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták, profétált meg nekünk Krisztus, ki ütött meg téged. Péter ez alatt kinn ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló leány, és így szólt. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Amikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és ezt mondta az ott levőknek. Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel, nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez, bizony közülük való vagy te is, hiszen kiejtésed és árulkodik rólad. Akkor átkozódott és esküdözni kezdett, nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki ezt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Kedves testvérek, akkor, amikor református templomok tornyára nézünk, akkor a legtöbbször csillagot látunk ott. Én szeretem a mi csillagainkat. De előfordul, hogy kakast is találunk a templomnak a tornyán. Talán sokan azt gondolják, hogy ez egy szélkakas, pedig nem, hanem pont ennek a történetnek a kapcsán Péter tagadására emlékeztet. Milyen érdekes egyébként, hogy ez a második református jelkép, amit évszázadok óta használunk a jelölésére az épületeinknek. A csillag valahol érthető, hiszen a betlehemi bölcseket vezette Jeruzsálembe előbb, aztán pedig ugye Betlehembe, illetve bocsánat, napkeleti bölcseket vezette, ugye ez a betlehemi csillag, amely Jézushoz vezet, amely mutatja az utat, hogy hol találjuk Jézust. Persze mi úgy értjük, hogy a megváltóhoz vezet, de azért ott kicsit talán félre is érthető, hiszen a gyermekhez vezet, és nekünk pedig a megváltóhoz kell mennünk, nekünk a feltámadott Úrhoz kell mennünk. Kakas viszont az emberi gyengeségre utal. Arra utal, hogy Péter hogyan bukott el, de sokkal többre is természetesen, erről majd lesz szó. Milyen érdekes, hogy ez került a templomnak a tornyára. A legnagyobb kakast a losonci református templomnak a tornyán láttam. Ez egy ilyen szamár nagyságú kakas. Nem tudom, ki volt velünk innen, igen, volna, ki volt velünk a gyülekezeti kiránduláson. Ez egy gyönyörű templom Losoncon, ez egy visszakapott templom, mert ott elvették, ez a felvidéken van, ez a Losonc nem olyan nagyon messze a magyar határtól, Füleken keresztül kell arra menni. Nagyon szép, nagy kakas volt. Szóval ez a kakas emlékeztet bennünket nem csak az emberi gyengeségre, hanem hogy van ennél több is. Hogy a mi elesettségünk, a mi bűneink, a mi gyengeségünk ellenére is, Isten mégis csodálatosan megtervezi és véghez viszi az ő akaratát Péter által is. Azáltal a Péter által, akinek itt most a bukását, elesését látjuk. Mégis nem az emberi gyengeség, és hogyha a történet elejére gondolunk, nem az emberi gonoszság érvényesül, hanem az Istennek a szeretete. Erre emlékeztet bennünket ez a kakas. Két történetünk is van. Biblia két részre bontja ezt a történetet. A nagy tanács előtti események, és a Péternek a tagadása. Habár, ahogy olvastam, lehetett látni, hogy a kettő összekapcsolódik, hiszen Péter már ott az elején ott van, és közben mint egy változik a szín, és az udvarról bemegyünk a főpap palotájába, és ott látjuk azt, ami történik, az a per, amit ott hát egy ilyen kirakat per zajlik, és aztán utána visszajövünk, és az udvaron újra Péterre tudunk figyelni. Szinte olyan, úgy van leírva, mintha egy filmet néznénk, úgy van előttünk gyönyörűen előadva ez a történet. Szóval bármelyik történetre nézünk, hát úgy tűnik, hogy egyikre se igazán lehetünk büszkék. Mindenütt az ember van, az az ember, aki gonoszkodik, az az ember, aki nem hűséges. Mindenütt olyan dolgokat látunk, amelyek nem üdítenek fel bennünket. Minden szereplő ebben a egybe vont történetben, bizonyos tekintetben negatív szereplő Jézuson kívül. A főpap, az szolgák, mindazok, akik ott vannak, negatív szereplők, nyilván a hamis tanúk, még maga Péter is az elesettségével, egyedül Jézus az, aki egyetlen egyszer szólal meg ebben a történetben, mégis ez a legfontosabb üzenete ennek a történetnek. Hol járunk, mi történt? Az történt, hogy miután az utolsó vacsoráját Jézus a tanítványaival együtt elköltötte, ami egy páska vacsora volt, emlékezett egy nappal korábban, mert a zsidóság ugye majd pénteken emlékezett az egyiptomi szabadításra. És ezt a páska vacsorát, az egyiptomi szabadításnak a történetét gyönyörűen összekapcsolta az új szövetség szabadításával. Az ott az ószövetség szabadítása, ez az, ahol nép lesz Izrael, Egyiptom, ahonnan kijön, és Isten majd a Sinai hegynél szövetséget köt, és adja nekik a kőtáblákat. Az ószövetség onnan indul egy néppel, és a szabadsággal kezdődik az ószövetség, hogy szabadok lesznek. És aztán Jézus ehhez kapcsolja az új szövetséget, amely szintén a szabadsággal kezdődik, a bűntől való szabadsággal kezdődik, hogy a bűntől szabadok lesznek azok, akik az övéi. Ahogyan emlékeznek az ószövetség népe az egyiptomi szabadításra, mind a mai napig a páska vacsorában, úgy emlékezünk mi az új szövetség népe az Jézus Krisztus által a szabadításra, a bűnből való szabadításra az úrvacsorában. Ugyanígy emlékezünk, ugyanígy adunk hálát, és ugyanígy örvendezünk mi magunk is, hogy szabadok vagyunk, Isten gyermekeiként az ő szabadosai vagyunk a jóra, a hitre, az ő követésére, és az ő akaratának a cselekvésére ebben a világban. És miután ez a vacsora véget ért, Jézus szokása szerint megy az olajfák hegyére, a Gecsemáné kertjébe, és ez a szokása szerint nem először megy oda, van ott egy helye, ez az, ami lehetőséget biztosít arra, hogy Judás tudja, hogy hol van, és ezért 30 ezüst pénzért el tudja árulni a főpapoknak, hová kell menni. Ugye nyilvánvaló, ne egy belvárost képzeljünk el, este van, sötét van, ez a kert azért mégiscsak a városon kívül van, tehát majdnem, persze nem teljesen így van, de mintha itt Pomázon egy almás kertbe próbálnánk megtalálni valakit este, úgyhogy nincs elemlámpánk, hanem néhány fákja. Nyilván ez nem működne Judás nélkül, besegít ebbe a történetbe. És miután pedig elfogták, innen kezdődik a mi történetünk, Kajafáshoz vitték a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Összegyűltek, és elhatározták, hogy véghez viszik azt, amit eddig nem tudtak, nem mertek. Azért nem fogták el Jézust korábban Jeruzsálemben, mert amikor tanított, emberek vették körül. És ezek az emberek figyeltek rá, fontos volt számukra Jézusnak a tanítása, és hát valószínűleg nagyon is népszerű volt mindaz, amit Jézus mondott, elfogadott volt, arra számítottak, attól féltek, hogyha ott a nép előtt fogják el, akkor bizony könnyen megtörténhet, hogy ebből zavargás lesz, és ezt szerették volna elkerülni, jobb ezt úgy elintézni titokban a népnek a kihagyásával. Ez a nagy terv, azonban mégis azt szeretnék, azt gondolják, hogy noha tudják, hogy Jézus ártatlan a vádakkal kapcsolatban, mégis annak a látszatát akarják egy kirakat perben bemutatni, mint hogyha Jézus bűnös lenne. koncepciós perek nem ismeretlenek a mi történelmünkben sem. Nagyon durva történeteket ismerünk ezzel kapcsolatban, amikor egy rendszer nem arra kíváncsi, hogy ki mennyire igaz, mennyire becsületes, vagy mennyire jól vagy rosszul csinálta a dolgát, hanem az a célja a perrel, hogy valakiket eltüntessen, valakiket valamilyen módon félreállítson, nem azért, mert jót vagy rosszat csinált, hanem mert neki nem tetszik. Az 50-es éveknek a valóságát ismerjük ebben a tekintetben Magyarországon, és pont egy ilyen perrel van dolgunk most. Nem az a kérdés, hogy Jézus mit tett, mit nem, habár még annyira is figyelnek a látszatra, hogy hát kiderül, hogy a hamis tanuk, biztos nagyon olcsó tanuk voltak, úgyhogy ilyeneket találtak, keveset költöttek rá talán, ezek a hamis tanuk összekeverednek az elején. Tehát még arra is figyelnek, hogy hát akkor legyen olyan, mintha valóságos lenne, hogy a két tanú egybehangzó állítása szükséges az ítélethez. Egészen megdöbbentő az, ami ott történik. Gondoljunk bele, hogy kik is a szereplők. Egyik oldalon ott van Jézus, Izrael megígért messiása, az, akit várnak, az, aki a szabadító, akit fel kellene ismerni. Másik oldalon meg ott van a népnek a vezetése, az elit, az igazi elit, azok, akik a legkegyesebbek, a farizeusok. Ott vannak a főpapok, akik vezették a főpapság, akik vezetik a kultuszt és az egész népnek a példaképei, és ott vannak az akkori teológusok, az írástudók, akik tudják, hogy mit kéne tudni, de mégse ezzel foglalkoznak, hanem egészen mással. Megdöbbentő, hogy ezek az emberek egy ilyen aljas, egy ilyen látszat dologra hajlandók, sőt, ők azok, akik ebben a kezdeményezők. Hát, ilyen az ember. Mindegy, hogy milyen pozícióban van, hogyha egyszer olyan helyzetbe kerül, akkor bizony sokszor ilyen megoldásokhoz nyúl. Bizony nem egyszer történt már meg, hogy sikeres igehirdetők, akik stadionnyi embernek vagy millióknak beszéltek a televízión keresztül, hát ez nem Magyarországon szokott lenni, hogy bizony elbuktak olyan dolgokkal, amikről senki nem gondolta, hogy ilyen az ő magánéletük, hogy ilyen visszaélésekre is képesek. Kicsit arról is beszél ez a történet, hogy ilyen az ember, mármint az ember-ember. Most olvastam egy nagyon érdekes kis valamit, elém került, hadd osszam meg, hogy hát valahogy Angliában élő magyarok szervezkedtek, nem élek Angliában, semmi közöm a dologhoz, de egy ismerősöm ott él, és láttam ezért ezt a bejegyzést, ahol ami az egyetlen dolog, ami érdekes, hogy azokat keresik, akik a humánumnak az alapján állnak, és hogy nem kirekesztők. Ugye ebben az összefüggésben ez a gondolat nagyon jól hangozhatott volna 20 évvel ezelőtt, ma nem olyan jól hangzik, tehát ugye ez azt jelenti magyarul, hogy nincsen semmiféle elvárás, vagy rend az emberekkel kapcsolatban, hanem ugye az emberiesség az azt jelenti a humánum ebben az összefüggésben, hogy mindenki ugyanolyan. Nem arra gondolok, hogy a bőrszín miatt, vagy hogy mondjuk az állam különbséget tehetne valakinek a vallása miatt. Itt egy személyes megítélésről van szó, miközben ugye a bibliai gondolat pedig az, hogy van bűn, meg van ítélet, meg van, ami Isten szerint helyes, meg ami Isten szerint helytelen. Szóval igazából, amikor ide nézek, akkor azt mondom, hogy ime az ember. Mármint nem az az ime az ember, amit Pilátus mond majd Jézusra, amikor megverve és véresen és alig áll a lábán és rámutat a nép tömegnek, hogy ime az ember, nem erre gondolok, hanem arra, amilyen az ember, akár ez a humánus ember, aki ilyen módon gondolkodik, ime az ember, főpapok és írástudók, akik a maguk érdekében hajlandók még a messiást is valami módon meggyilkolni. Ők azok, akiknek a jó példát kéne mutatni, és milyen galád, mennyire aljas, mennyire alávaló az, amit elkövetnek. Az, hogy egy egyszerű ember csinálja, az is szörnyű, de hogyha ez a példakép csinálja ezt, az még szörnyűbb. De ha nem is arra gondolunk, hogy ők talán nem ismerték fel azt, hogy Jézus a messiás, de ha még egy proféta, akkor is tudniuk kellett volna, nekik ez kényelmetlen volt, kellemetlen volt. És a hatalmukkal visszaélve, ők ezt így intézik. Ilyen az ember. ember. És erre képes az ember. És nem csak a nagy tanács tagjai képesek, erre ez egy olyan emberi dolog, ami újra és újra vissza fog térni a történelem során, és ami nem fog elmúlni, ami meg fog maradni, mert ilyen az ember. És a másik oldalon pedig ott van Péter, ilyen az ember. Ez a Péter, azért ami itt történik, annak van egy előzménye. És az az előzménye az, amikor Jézus beszél a haláláról, beszél arról, hogy el fogják fogni, akkor Péter kiáll és azt mondja, hogy Uram, én mindig melletted leszek. Ott Jézus mondja, hogy hát azért ez egy kicsit veszélyesebb történet, mert meg fogok halni, én meghalok veled. Minden, mindenképpen ott leszek. És a többiek is egyetértenek ezzel, hogy amikor Jézust elfogják, akkor a csapat szétszalad, tényleg Péter az egyetlen, aki utána megy, tényleg ő az, aki ott van, de csak az udvarig jut el, ő nem áll ott a vádlottak padján ebben a tekintetben. Szóval ilyen a Péter, aki még Jézushoz közel áll, aki tudja, hogy te vagy az Isten fia, ez a Péter mégis megretten, és elindul benne egy másik gondolat, és az a másik gondolat az, hogy mentsük magunkat. Ott is akar lenni, meg nem is akar ott lenni. Ott is akar lenni Jézus közelébe, de nem ismer ott lenni. Milyen nagy dolog ez? Milyen nagy emberi dolog ez? Azért vágyunk ott lenni Jézus közelébe, de amikor ez kellemetlen, amikor ez nehézségekkel jár, akkor lehet, hogy kicsit szívesebben lépünk vissza. Hát igen, igen, lehet, hogy ott sokan azt gondolják, hogy oda tartozom, de ez nem annyira. Ne vigyük ezt túlzásba. És azt gondolom, hogy ez ma nagyon sokakban benne van, vagy nagyon sokan kell, hogy szembenézzünk ezzel, hogy oda tartozom, vagy nem tartozom oda. Meddig tartozom oda? Hol a határ? Mi az? Egy kinevetés még belefér? Egy lesajnálás még belefér? Hogyha nem néznek normálisnak, az belefér? Hogyha hátrányba kerülök valami módon, az belefér? Mi fér bele a Jézus követésébe? Mikor mondom azt, hogy nem tudok róla? Mikor mondom azt, hogy nem ismerem? És mikor mondom azt, hogy de Uram, én akkor is veled vagyok. Azért mégsem ugyanaz a kettő, semmiképpen ne keverjük össze. Az egyik oldalon egy tudatos, egy nagyon is tudatos megoldásra való törekvés van, visszaélve a joggal, visszaélve a hatalommal, egy kényelmi pozíciót elfoglalva, úgy gondolják, hogy hát nem lesz ebből semmi, majd elfelejtik, óriásit tévedtek. Tehát ha valaki nagyot tévedett, hogy ezt el lehet túlsolni, akkor azok a nagy tanács tagjai. Hát 2000 év után is róluk beszélünk. Hát mondhatnám, hogy forognak a sírjaikban ezek után, nem tudom, hogy hogy van, de bizony, ez nem egy egyszerű történet. Ez egy nagyon komoly történet. És azért még tegyünk valamit hozzá, hogy minden gonoszság, minden embertelenség számon van tartva az Úrnál. Lehet, hogy mi nem tudjuk, de nála számon van tartva. Ezt azért nem lehet megúszni, nem lehet mindent megúszni, nem lehet megúszni azokat a dolgokat, amik embertelenek, nem lehet megúszni ezeket, hiszen hogyha nem bűnbocsánatra jutunk ezzel kapcsolatban, akkor bizony a bűneinkben fogunk maradni. Nem lehet megúszni a bűnt, ez nem olyan. És hogyha ezt nem vesszük komolyan, akkor nem vesszük komolyan az evangéliumot. Mert igen, az evangélium nem arról szól, hogy milyen szörnyűség a bűn, hanem arról szól, hogy milyen kegyelmes az Isten. De ez arról is szól, ez a történet arra is emlékeztet bennünket, hogy az, amit nem az Isten szerint tettünk, az csak a megbocsátás által lehetséges, hogy feledésbe merüljön, hogy Isten a háta mögé dobja, de Krisztus nélkül ezt nem lehet megúszni. Nem úszták meg azok sem, akik itt voltak, és most sem, és soha nem fogja senki megúszni. Egészen más az, amikor egy hívő ember elesik, amikor egy hívő ember úgy esik el, hogy utána bűnbánatot tart, és utána részesül a megbocsátásban. Ugye majd lesz egy folytatása ennek, ahol Pétertől háromszor kérdezi meg Jézus, hogy szeretsz engem, szeretsz engem, szeretsz engem, pont a három árulásnak megfelelően, és Péter el tudja mondani, hogy te tudod, Uram, hogy én szeretlek téged. És ez a Péter, aki így elesik, ez a Péter lesz az, persze Jézus feltámadása, meg a Szentlélek kitöltetése után, aki odaáll majd a Jeruzsálembe az ünneplő, pünkösdi ünneplő emberek elé, és nem érdekli, hogy ki mit gondol, őszintén hitvallást tud tenni. Van, ez egy egészen másik történet, van ebben valami gyönyörű, valami felemelő, valami olyan, amely mindent mássá formál, amelyben látjuk azt, hogy mi milyen gyengék vagyunk, de látjuk azt, hogy milyen kegyelmes az Isten. Látjuk azt, hogy Isten mire képes azokkal, akik őt követik. Hogy azok sem tökéletesek, de ők elnyerik a bűnbocsánatot. És akik elnyerik a bűnbocsánatot, azok Isten gyermekei lesznek. Elgondolkodtam rajta, ezen a nem szól Jézus, próbálkoznak, jönnek a vádak, valószínűleg az a terv, hogy majd elkezd védekezni, de nem szól semmit, nem foglalkozik velük, nem éri el azt a szintet, hogy Jézus ezekkel a hamis tanúkkal szóba álljon. Azonban akkor, amikor megkérdezi tőle a főpap, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy a Krisztus, az Isten fia, akkor ebben a pillanatban Jézus ezt megmondja. Te mondtad. Nyilván ez a ítélet is az ő fejére, de Jézus nem hallgat. Jézus nem tagadja el innentől kezdve, hogy ő a Krisztus. Rákérdeztek? Te vagy a Krisztus? Te vagy az, aki az eljövendő messiás? Mit gondolsz magadról? És Jézus pedig megmondja, hogy ő az. Egyébként nem csak egyszerűen azt mondja, hogy ő az, hanem arra utal itt a Dániel 7.13-ra, hogy ő az, akit várnak, hogy eljöjjön az ég felhőjén. Ugye a Dániel 7.13-ban ott van a messiás váradalom, hogy az emberfia majd jön az ég felhőjén, jön a messiás, így fog érkezni. A zsidóság azt várta akkor ott, hogy így fog érkezni a messiás. És Jézus nem így érkezett. Bár erre is voltak ígéretek, mégsem értették meg, hogy hogyan tudott emberként érkezni, alázatosan, és nem abban a dicsőségben. Jézus arról beszél, hogy ő lesz az, akit úgy várnak, ő fog visszajönni, és erre elszakad a cérna. Erre elszakad a cérna, amikor kiderül, hogy Jézus azzal, a messiással azonosítja magát, azt állítja magáról, hogy ő az. És nem fogadják el. Nem fogadják el, Isten káromlónak nevezik, egészen megdöbbentő egyébként, hogy miközben a messiással találkoznak, közben őt nevezik Isten káromlónak. Ez a történet valószínűleg sokszor megismétlődött már azóta is, hogy az Isten igéjét nevezték hazugságnak, és valami mást meg igazságnak. Ez egy ilyen visszatérő motivum ebben a tekintetben. Megvallotta, és erre választ kell adni. És az a válasz az, hogy ellene fordulnak. Jézus üzenete ma is itt van, nekünk választ kell adni, és hogyha jól értjük és jól halljuk ezt a választ, akkor nem ellene fordulunk, akkor nem megbotránkozunk, hanem megtérés a válasz, és az ő dicsőítése a válasz az életünkben. Jézus kimondta, nem tagadta le, hogy ő a Krisztus. Egyértelmű kell, hogy legyen a mi számunkra is. Egyértelmű, hogy ő a Krisztus, és amit ő mond, és amit ő állít, az a helyes, az az igaz, az az, amit azoknak, akik az övéi, követni kell. Akiknek ezt kell az életükben megvalósítani. Megdöbbentő egyébként, bár nagyon egyszerű a leírás, hogy megalázzák Jézust, hogy ütik, hogy bottal verik, hogy csúfolódnak, egyszerűen megdöbbentő, és azok teszik, akikhez jött, akikért jött, akik vártak rá, azok követik el mindezeket vele szemben. De mindazok, akik várják az Urat, akik imádkoznak hozzá, és aztán elutasítják, gyakorlatilag ma is ugyanezt teszik. Ha így cselekszünk, hogyha nem fogadjuk őt el, hogyha gunyolódunk vele, hogyha nem vesszük komolyan azt, amit ő mond, azt, amit ő képvisel, hanem megpróbálunk kitérni és saját messiást találni magunknak, azért az a zsidóságnak ez is az egyik rettenetes problémája volt, hogy ők elgondolták, hogy milyen az a messiás. Ők olyan messiást akartak, ami nekik megfelel, nem olyat, amit az atya küldött. Ez nekünk is egy problémánk lehet, hogy van egy elképzelésünk, hogy ilyen legyen a messiás. Ezt tegye, ezt ne tegye. Ez kell, ez nem kell belőle. De ez így nem működik. Csak olyan módon működik, hogyha egészében el tudjuk fogadni, hogyha tudunk örvendezni az ő kegyelmének. Szóval valami módon ez az egész szembefordulás, vele való szembefordulás egyszerre a szakítás is benne van. És ez a szakítás az, hogy végül ők lesznek azok, akik kimaradnak az új szövetségből. Persze úgy tűnik ebben a pillanatban, hogy ők azok, akik elértek valamit. Hát végül kivégzik Jézust. Ezt akarták. A dolgok elsimulnak, rend lesz, innentől kezdve ez a probléma el van intézve. De a valóság meg az, hogy egyrészt, ugye, amikor majd Péteréket behívják, és azt mondják, hogy ne beszéljetek erről, mert ez már nem téma, erről nem kell beszélni, akkor azt mondják, hogy nem tehetjük meg, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Megállíthatatlan lesz. Az, amit ők megállítani szerettek volna, egyáltalán nem úgy sikerül. Szóval úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban, hogy a gonoszság erőinek sikerül megállítani az Istennek a tervét, de pont fordítva történik minden. Egyrészt, hogy a gonoszság erőinek a tervét Isten jóra fordítja, mint egykor Józsefnek a történetében, amikor a testvéreknek a gonoszságát fordította jóra az egész népjavára. Itt is az egész népjavára, az új szövetség népjavára fordítja Isten jóra, hiszen egy engesztelő áldozat lesz Jézusnak az áldozata. Másrészt meg ott van az is, hogy bizony ők, akik szembefordulnak, ők kiesnek ebből, ők kívül maradnak. Akik elfogadják Krisztust, és követik, az lesz az ő népe, akik meg nem fogadják el, az nem lesz az ő népe. Nem lesznek részei az új szövetségnek. Ők elfordulnak, aki elfordul Krisztustól, az nem része ennek az új szövetségnek. De nyilvánvaló nem ez a fő üzenete az evangéliumnak, hanem az, hogy lehetünk Isten gyermekei. És Péternek a története pont ezt mutatja, hogy nem azért lesz Péter, aki a vezetője, később majd a gyülekezetnek, és a fő bizonyságtevője, mert olyan jól csinálja a dolgokat, hanem azért, mert Isten ő kiválasztotta. Péternek a története azért is tetszik nagyon, mert ez a tipikus kegyelmi kiválasztás. Mert még hogyha el is bukott emberileg, akkor is mégis Isten úgy döntött, hogy ő lesz az. És ez a mi életünkre is vonatkozik, nem vagyunk tökéletesek, nem tudom, a testvérek hogy vannak vele, én messze nem. Szóval nem vagyunk tökéletesek, és mégis Isten kiválasztott bennünket, hogy az övéi legyünk. Nem azért, mert olyan jók vagyunk, hanem mindannak ellenére kiválasztott, hogy az ő kegyelméből élhessünk, hogy az ő népének a tagjai legyünk, hogy a bűneinket megbocsássa és megtartson bennünket. És ugyanúgy, mint Péter, hirdethessük az evangéliumot mások számára is. Nekem ezt mondta ez a szakasz, ezt üzente, ezt szerettem volna a szívetekre helyezni. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérünk, adj nekünk erőt, hogy ne legyünk olyanok, mint ezek a főpapok és ezek az írástudók. Ne okoskodjunk, ne akarjunk mindent megmagyarázni, ne akarjunk okosabb lenni, mint Te, hanem adj nekünk alázatos szívet. Köszönjük, hogy láttuk Péternek a történetét, aki a saját hibái és a saját bűnei miatt tudott sírni, és meglátta, hogy egyedül minden tőled függ. Urunk, köszönjük, hogy megmutattad nekünk, meg tudod bocsátani a bűneinket. Bocsásd meg nekünk, hogy olyan sokszor nem voltunk elég lelkesek, nem voltunk elég igyekvők a te követésedben. Nem ragaszkodtunk a te akaratodhoz, nehezen bocsátottunk meg, ha egyáltalán megbocsátottunk egymásnak. Nem mindig a legjobbakat gondoltuk és a legjobbakat mondtuk. Urunk, bocsásd meg, hogyha nem követtük a te akaratodat, és nem is figyeltünk arra úgy, ahogyan te azt jónak láttad volna. Formálj bennünket, Urunk, légy segítségünkre, hogy a te szereteted átalakítson, és olyanná tegyen, akik tudnak másokért élni, és másokra tekintettel lenni. Kérünk, taníts bennünket, hogy dicsőítsünk, és neked adjunk hálát egész életünkben. Készíts bennünket az ünnepre, áld meg ezt a gyülekezetet, hadd imádkozzunk egyenként mindazokért, akit te itt szeretnél látni ezen az ünnepen. Hogy együtt örvendezzünk, együtt járuljunk a te asztalodhoz, együtt dicsőítsünk téged. Urunk, taníts, vezess, erősíts meg a Szentlélek által mindannyiunkat. Amen. Együtt imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, és szeretettel hirdetem az alkalmainkat holnap 18 órakor. Itt a templomban tartunk bűnbánati úrvacsorai előkészítő istentiszteletet. Majd csütörtökön a gyülekezeti teremben megterítjük az Úr asztalát, és együtt az asztal körül fogunk úrvacsorázni ezen a csütörtöki istentiszteleten. Nagypénteken úrvacsorás ünnepi istentiszteletet tartunk a templomban, és nagypénteken, ez 10 órakor, 18 órakor pedig a nagypénteken a csillaghegyi passiónak az alkalma lesz, ahová szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Ünnep mindkét napján 10 órakor kezdődik az úrvacsorás istentisztelet. Isten tiszteletünk végén az áldás előtt a 338. dicséretet énekeljük. A 338. dicséretnek mind a 4 versét, így kezdődik az első vers, lelki próbáimban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.